Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, az 54. fejezet 7. versétől kezdve következőképpen. Magadra hagytalak néhány pillanatra, de nagy irgalommal ismét összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében. Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak. De hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja a könyörülő urad. Ámen. Kedves testvéreim, hát egy nagyon izgalmas és érdekes képpel találkozunk ebben az igében. Ézsaiás próféta könyvében olvastam föl az imént felolvasott igehirdetési alapigét, mert olyan gondolatok vannak ebben a proféciában, illetve Ézsaiás próféta szavaiban, ami hát némileg ellene mennek a mi emberi gondolkodásunknak, vagy az Istenről alkotott elképzelésünknek. Ilyen érdekes fúziója található ebben az igében az elhagyatottságnak, a visszafogadottságnak, elhagyva levi és elhagyottnak érezni magunkat, és az újra megtaláltnak levi és, bocsánat, hogy ezt a nyelvtani formát használom, visszafogadottnak érzése, otthon érezni magunkat. Szóval ezek az érzések befolyásolják, vagy irányítják, vagy szabják meg ennek az igének az útját, mit jelent elhagyatottnak lenni, mit jelent otthonra találni, és talán nem furcsa az, amikor ezeket a képeket úgy használjuk, mint ami az ember viselkedését jelképezik, vagy az ember Istenhez való viszonyát tükrözik, hiszen mi olyan sokszor otthagyjuk Istent, aztán máskor visszatalálunk az útra, szinte mi magunk emberek természetesnek vesszük azt a ilyen emberi privilégiumot, hogy az Istentől tudunk távolabb kerülni, aztán hozzá közelebb menni. Természetesnek vesszük, és magától értetődőnek szoktuk venni azt, hogy az ember így működik, hogy az ember el tudja dönteni, hogy mennyire akar közel menni az Istenhez, mennyire akar távolságot tartani, és hát az milyen jó, hogy ilyen Istenünk van, aki ezt engedi is. Szóval Istentől lehet távolságot tartani emberi értelemben, ezt is megengedi ő, nem nagyon éri meg szerintem, meg a Biblia szerint sem túlságosan, sok haszna nincsen belőle az embernek, de éppen meg lehet tenni, hogyha valaki nagyon erre vágyik. És kicsit ezt a távolságtartós játékot, hát ezt úgy a mi játékunknak szoktuk tartani, ez ilyen emberi játék, hogy az emberi közel kerül, aztán távolabb kerül, olyan, mint a játszótéren a gyerek, aki hát az elején még ott a szülei körül sürög-forog játszik, aztán ahogy egyre magabiztosabb, akkor egyre távolabb kerül, de hát a játszótéren is az van, hogy aztán egy nagyobb esés, vagy egy összeveszés, aztán mindig a gyereket visszahozza a szülőkhöz, mindig rögtön ott találjuk a gyerkőcöket magunknál. Viszont ebben az igében egy teljesen más dologgal állunk szemben. Nem azzal találkozunk, hogy az ember eltávolodik Istentől, hanem pont a másik oldal, hogy az Isten eltávolodik az embertől. És hogy minthogyha ebben az eltávolodásban nem is egyfajta véletlent vélnénk felfedezni, tehát nem így alakult, hanem Isten, tehát azt olvassuk, bármilyen kellemetlen is ezt olvasni, de hogy azt olvassuk, hogy az Isten távolságot tart az embertől, hogy így kezdődik ez az ige, magadra hagytalak néhány pillanatra, túláradó haragomban elrejtettem előled arcomat. Szóval, hogy azzal találkozunk itt, hogy az Isten magunkra hagy bennünket. Hogy ezek szerint előfordulhat ez, lehet ez is egy forgatókönyv, hogy nem mi hagyjuk ott az Istent, nem mi hagyjuk az Istent magára, hanem az Isten is el tud tőlünk távolodni. Magadra hagytalak néhány pillanatra, elrejtettem előled arcomat, mondja az Isten az embernek. kicsit nehezen tudja az értelmünk befogadni ezt a képet. Nehéz ezzel így találkozni, mint amikor Jézus is a kereszten nagypéntekre készülünk, hamarosan pár hét múlva itt lesz nagypéntek, aztán húsvét ünnepe. Szóval amikor Jézus azt mondja a nagypénteki keresztfán, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És akkor mi emberek, akiknek nagyon is sok közünk van Jézus kereszthalálához, de olyan esélytelen megérteni azt, hogy Jézusban, mint Isten fiában mi játszódhat le ott, és nehéz megérteni, hogy Istenben mi játszódhat le nagypénteken. Hát így állunk értetlenül ezen mondatok előtt, hogy mit jelent az, hogy én Istenem miért hagytál el engem, hogy Isten elhagyja Jézust? El tudja hagyni Isten Jézus, magára tudja hagyni a keresztfán? Hogy az Isten az embert magára képes hagyni? Hogy vannak ezek a dolgok? Azért nehezebb a dolgunk, hiszen ebben az igében nem az ember mondja azt, hogy Isten elfordítja róla az arcát, mint ahogy a Zsoltárok könyvében sok Zsoltár ebből a tapasztalatból indul ki, hogy én azt érzem, hogy Isten elfordította rólam az arcát. Isten nem foglalkozik velem. Ez az én bánatom, ez az én tapasztalatom. De ennél itt sokkal bonyolultabb kérdéssel állunk szemben azzal, hogy Isten maga mondja azt, hogy hát most egy kicsit magadra hagytalak. Hogy most elfordítottam rólad az arcomat. És akkor együtt kellene ezen kicsit tűnődnünk, hogy mit jelent ez a valóságban, hogy Isten el akar-e az embertől távolodni, vagy mikor történik meg az, hogy Isten eltávolodik tőlünk. Talán ezen a ponton a kedves gyülekezet azt várja a lelkésztől, meg azt vár, én magam is talán azt várom az igétől, hogy jöjjön valami feloldozás, valami megnyugtatás, hogy a lelkész valami olyasmit mondjon, hogy hát ezek a mi érzéseink, de hát Isten hűsége és szeretete mindig győzedelmeskedik, és csak a bűnös és ilyen alacsony létállapotban élő ember, mint amilyenek mi vagyunk itt a földi életben, mi magunk látjuk ezt úgy, hogy az Isten elhagy bennünket, aztán talán azt várja valaki, hogy azzal a feloldozással üssem el a dolog élét, hogy azt mondom, hogy ez egy képletes megfogalmazás, mint ahogy általában szoktuk ilyen bibliai történeteknél megnézni, hogy szó szerint kell leérteni, mint a teremtés történetet, vagy Noé bárkáját, ha már itt arról volt szó. Vagy ezt hogyan kell érteni, hiszen Isten csupa jóság, hűség, szeretet, nem hagyta el őket, ez csak az ő emberi tapasztalatuk. És hát egyébként is nekünk, embereknek hogyan lehet ahhoz bátorságunk, hogy azt mondjuk a Teremtő Istenről, hogy ő bennünket magunkra hagy. De ebben némiképp nehezebb üzenet rejlik, mert azt olvassuk itt, hogy igenis Isten magunkra tud bennünket hagyni. Szóval van ilyen eszköze is az Istennek. Van egy ilyen forgatókönyv is, hogy az embert az Isten magára hagyja. És persze egy pillanatról van szó itt, azért ez az ige nagyon hangsúlyozottan kiemeli, többször is mondja, hogy egy pillanatra fellángolt haragom, egy pillanatra magadra hagytalak, egy pillanat, hát ez még hogyha egy relatív dologról is van szó, hát egy pillanat, mit jelent egy ember életében egy pillanat? Egy pillanat mindent jelenthet. Egy pillanat jelenthet éveket, kínos kérdésekkel, megküzdött dolgokkal, átküzdött élethelyzeteket, jelenthet egy pillanat, egy pár másodpercet, amit az ember örökké valóságnak érez. Hát eszembe jutott csak az, amikor a gyerekeimet viszem az orvoshoz oltásra, hát akit szokott orvosként oltani, az tudja, hogy hiába mondjuk azt, hogy hát csak egy pillanat, és tényleg csak egy pillanat, az nem sok. Hát én magam is emlékszem, hát a vérvételtől mai napig rosszul vagyok, ha erre gondolok, mindjárt leszédülök innen a szószékről. Hiába mondják, hogy az csak egy pillanat, de az a pillanat, az nekem örökké valóság. A szúri a gyereknek egy örökké valóság. És látjuk, hogy ez a pillanat, ez hiába, tehát az másik embernek egy pillanat, nekem az örökké valóság. Ami nekem egy pillanat, az a másik embernek egy örökké valóság. Tehát, hogy milyen relatív az időérzékelésünk, és akkor ne várjuk azt, hogy a Biblia is a pillanat alatt egy ennyit ért, hanem a pillanat az jelenthet éveket is, de jelenthet évtizedeket is. Amikor küzdök az Istennel, amikor hadakozom, amikor nem értem, hogy miért történik az életben, hogy most mit akar velem csinálni, vagy miért ad dolgokat, vagy miért hagy benne bizonyos helyzetekben. Tehát az Isten néha valóban hátrébb lép, és ez egy valóságos dolog, és ezt nem magunkból szedjük, hanem ez a Szentírásban benne van. Hogy Isten néha tényleg hátrébb lép. Isten néha tényleg egy picit hagy bennünket. Nem véletlenül hoztam ide azt, hogy a Szentírás szerint vannak ezek így, hiszen a Szentírásban számos történet szól arról, hogy Isten mikor és hogyan hagyja magára az embereket. És ezeket a történeteket nagyon érdemes megszívlelni, és így látni ezt a kérdést, hogy mi történik akkor, amikor mi idézheti ezt elő, hogy az Isten az embert magára hagyja. Isten valóban hátrébb tud lépni, ott hagyja a népét többször, de, és akkor most jön ennek a szerintem a kulcsa, az pedig az, hogy Isten ezt mindig arra adott válaszként teszi, amit tesznek vele az emberek. Tehát Isten nem maga dönt arról, hogy én akkor most így hátrébb lépek, hanem amit tesznek, ahogyan viszonyul felé az ember, Isten valahogy abba hagyja az embert. És akkor a kegyelem az meg azt jelenti, hogy sokszor meg nem. De néha igen. És hogy mikor igen, mikor nem, hát ez meg a Jóistennek az eszköze, vagy a Jóistennek a lehetősége eldönteni. Mikor szolgálja nekem az a hasznomat, hogy most nagyon közel legyen hozzám, mikor szolgálja az a hasznomat, hogy most egy kicsit engem magamra hagyjon, de persze Isten szerint csak úgy hagy bennünket magunkra, ahogyan a szüleink magunkra hagynak a játszótéren, hogy úgy azért ugye a félszemüket rajtuk tartja, tehát nem arról van szó, hogy hazamegy főzni az édesanyja, és akkor játszótéren marad a gyerek, hanem hogy úgy távolról figyeli, és akkor így, na tessék, most igen, fölmásztál, na old meg. De ma te akartál fölmászni, szépen majd, ha nem megyek oda, le is fogsz tudni jönni. Valahogy én így képzelem ezt a távolságtartást az Isten részéről. Isten is változtatja a közelségét hozzánk. Istennek is van egy ilyen lehetősége, hogy közelebb lép, aztán távolabb lép. De hogy ez milyen logikus, hogy ez így van, és milyen jó, hogy így van, hiszen gondoljanak bele a kedves testvérek, hogy miért is várnánk el azt, hogy Isten mindig ugyanolyan közel legyen hozzánk, függetlenül attól, hogy mi milyen életet élünk, mit teszünk, mit cselekszünk és mit mondunk. Ha így lenne, akkor lenne értelme a hitnek, lenne értelme a törekvésnek, a jót tenni akarásnak, lenne értelme az igyekezetnek, semmi. Mert az Isten ugyanazt adja mindenkinek, aki igyekszik, aki nem igyekszik, aki számol az Istennel, vagy aki nem számol az Istennel, azoknak is. Szó sincs erről. Arról van itt szó, hogy a Biblia korábbi történeteiben azt látjuk, hogy ha Istent a nép elhagyja, és ez számtalanszor megtörténik az Ószövetség történeteiben. Hogyha Isten, az emberek az Istent magukra hagyják, akkor Isten él azzal a lehetőséggel, hogy azt mondja az embereknek, hogy tessék, ha így döntöttetek, tiszteletben tartom. Ha így van, akkor így van. Akkor én nem erőltetem magam rátok. Bírák könyvéből hadd idézzek egy történetet. Ezt olvasok a Bírák könyvében, hogy Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr, mert a bálokat tisztelték. Az urat pedig elhagyták és nem tisztelték. Ezért fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, és kiszolgáltatta őket a filiszteusoknak, meg az ammóniaknak. Szóval, hogy az Úrnak nem okoz az örömöt, hogy bennünket kiszolgáltasson másnak. Ez neki nem jó. Mint ahogy nekünk sem jó. De Isten valószínűleg, hogy így viszonyul ehhez a dologhoz, hogy hát, hogyha így döntöttetek, akkor ennek van következménye. És hogyha nem lenne következménye, akkor semmi értelme nem lenne a velem kötött szövetségnek. Az ember és az Isten közötti szövetségnek. Istennek éppen ugyanúgy fáj a távolság, mint ahogy az embernek fáj a távolság. De amikor az ember megírni azt emberi kapcsolataiban, hogy nem jó az, hogy távol vagyok anyámtól, apámtól, bárkitől. Nem jó a távolság. És akkor Isten hátralép. És ebben a hátralépésben szeretném azt kiemelni, hogy Isten nem elmegy, nem végleg ott hagy, nem végleg benne hagy, hanem inkább hagyja azt, hogy legyen a döntés ennek súlya. És milyen jó, hogy ez így van. Hogy dönthetek bárhogy, de annak van következménye, és azt a következményt azt nekem viselnem kell. Benne hagy Isten bennünket, néha csak egy pillanatig, néha két pillanatig, azokban az időszakokban, amiket magunknak idéztünk elő. Kicsit hagyja, hogy súlya legyen a döntéseinknek, és ez jó. És ez bennünket szolgál, ez miattunk van. Ez olyan, mint, most ismét visszatérve a játszótér meg a kisgyerekes példákra, olyan, mint amikor a gyerekek járni tanulnak, és akkor hát vannak ugye azok a szülők, akik ott állnak fölötte, nehogy véletlenül elessen, és akkor már, amikor már rögtön kapják föl, és persze nyilván ott kell lenni, amikor a mászók a tetején áll a gyerek, és nem tud lejönni. De amikor a szobában, a veszélytelen környezetben járni tanul, akkor el kell essen ahhoz, hogy aztán megtanuljon egyedül fölállni. Kell ez a tapasztalat neki, hogy milyen az esés, hogy az fájdalmas, hogy hogyan kell a lábait tenni, a kezeit, hogy föl tudjon állni. És ez csak egy pillanat. A járásban, amikor elesünk, szóval melyikünk emlékszik arra, hogy bukdácsoltunk, amikor járni tanultunk évtizedekkel ezelőtt? Senki nem emlékszik rá, ez egy pillanat volt. És onnantól kezdve meg megtanultunk járni. Hát jó, most is elesünk, de nem azért, mert nem tudunk járni, hanem mert valamiben megbordlunk. Ez szerintem azért jó kép, mert valahogy azt érzékelteti, hogy hát pontosan ugyanígy történik ebben az igében is, meg az Isten dolgaiban is, hogy egy pillanat az, amikor elesünk, fáj, megütjük, Isten hagyja, ül a kanapén, és akkor nézi, hogy tanulunk járni. Nyilván látja, hogy nem fogunk belehalni abba, ha elesünk, mert akkor ott lenne, akkor föl segítene bennünket. Nyilván látja. És ez részéről talán egy eszköz arra, hogy segítsen bennünket, tanulj meg, ez így döntöttél, most te tanulsz, ez egy folyamat, essél el, nem fog majd, a fáj, akkor majd legközelebb máshogy lépsz, akkor majd máshogy teszed a lábaidat, és akkor így tanulod meg az életet. Szóval nem minden kudarc jelenti a végleges kudarcot, az Istentől való elhagyatottságot. De Isten néha tényleg hátrébb lép kettőt, és ez talán jó is nekünk. És ez, hogy pillanatról ír a Biblia, segít nekünk abban, hogy megértsük azt, hogy, meg ez a példa is, amit az előbb mondtam, megértsük azt, hogy mit jelent az, hogy ami utána van, az viszont végtelen ahhoz képest a pillanathoz képest. Lehet, hogy nekünk éveknek tűnik. Akkor a gyerekek járni, biciklizni tanulnak, ötödjére elesnek, hát nem igaz, már egy hete nem tudok megtanulni biciklizni. Már egy hete, minden nap elesem kétszer. És mikor fog ez sikerülni? És akkor az ember rájön, megtanulja, akkor az egész életében nem fogja elfelejteni a biciklizést. Szóval ez a pillanat és az örökké valóságnak a viszonya. Ez ennek a szembeállításnak, vagy egymás mellé, nem is szembe, egymás mellé állításnak a lényege, hogy itt mi ezeket átéljük, van, hogy évtizedekig tartanak ezek a nehéz elhagyatottsággal tűzdelt évtizedek, évek, hetek, hónapok, napok, de utána van valami, ami mérhetetlenül nagyobb és mérhetetlenül jobb, mint amit ebben az időszakban mi megélünk, vagy megéltünk. Mert hogyan is tudnánk mi elképzelni az üdvösséget? Hogyan tudnánk elképzelni a halálunk utáni életet, amit Krisztusban kapunk? Hát itt a Földön mi folyamatos időzavarban élünk. Nem is időzavar, az nem jó szó, mert ez félrevisz. Inkább úgy mondom, hogy folyamatos időérzékelési problémákban élünk. Hogy a rövidet hosszúnak érezzük, a hosszút rövidnek érezzük, szóval semmit nem annyinak érzünk, vagy ritkán érzünk annyinak valamit, mint amennyi valójában. Egyszerre vánszorognak a napok, jaj, de nehezen telik már januárban, februárban, legyen már egy kis meleg, mert már belehalunk ebbe a felhős időjárásba, februárban alig sütött a nap, hát én már olyan rossz kedvű voltam, hogy nem igaz. És akkor úgy vánszorogtak a napok, de egyébként az ember meg hátra tekint, hány éve vagyunk már itt, hanyadik karácsony, gyerekek, unokák, akkor beszélgettem valakivel, tudom, hány unokája van, hú, 8 vagy 9, már nem is tudja számolni, már annyi unokája van, mindig születnek újak, hát nem tud megegyezni, számolni, mindig jönnek újak. És szóval, ha így tekintünk vissza, akkor meg ugyanaz az idő, amit mi itt vánszorgásnak érzünk, az az idő, az meg egy húgy ennyi. Így elmegy. És akkor már unokák, megint egy születésnap, megint egy tavasz, megint egy karácsony is. Megyünk, haladunk előre. Kedves testvérek, hát ez nagyon, szóval nagyon nehezek ezek az igék, és nagyon nehéz ez a téma, mert mi Isten dolgaiba, a hatalmas és végtelen Isten terveibe, működésébe, logikájába próbálunk betekintést nyerni. Úgy, hogy mi erre nem vagyunk képesek. Mi egyszerű, földi, halandó, véges lények itt a Földön, valahogy alulnézetből látjuk a Jóatyát, próbáljuk valahogy értelmezni, hogy mit folyik a világban, hogy működik, próbálunk valahogy csapásokat találni benne, elboldogulni, átlátni, örülünk, ha egyáltalán családunkat átlátjuk, hogy ott hogyan vannak ezek a dinamikák, mert az is néha olyan bonyolult, hogy ez csak na. És akkor így éljük itt az életünket, és akkor próbálunk gondolkodni azon, hogy az Isten miért hagyja magára a népét, hát nem tudjuk. Szóval nehéz ezeket a dolgokat megérteni, reménytelen küldetés is tulajdonképpen, nem értjük meg, hogy Isten miért távolik el olykor, de hihetjük azt, hogy ő átlátja ezeket a folyamatokat, jobban tudja ezeket a dolgokat, hogy ő tudja, hogy mi történik, és minden az ő jóváhagyásával történik. És talán nem is biztos, hogy előre visz bennünket, hogyha ezekkel a kérdésekkel bombázzuk a mindenhatót, ezekkel a kérdésekkel támadjuk őt állam, de miért így, meg miért úgy, meg most ez miért ennyi, meg miért nem annyi, hanem talán egy dolog miatt áll ma előttünk ez az ige. Én egy dolgot biztosan megértettem belőle, és ez pedig az, hogy nem az Isten működése, hanem az ember működése. Amikor egy-egy nemzedék, egy-egy ember elhagyja az Istent és hátrébb lép, akkor az Isten ezt tiszteletben tartja, és ő is hátrébb lép. És akkor álljon ott ennek a párja, hogy evangéliummal fejeződjön be az ige hirdetésnek az ítélettel. Ennek a párja pedig az, hogyha az ember közeledni akar az Istenhez, és a bőti időszak erről szól, hogyha az ember közeledni akar, akkor viszont az Isten is fog hozzá közeledni. Én ezt értettem ebből meg. Ezt értettem, hogy emberi oldalról hogyan működik, mert ezt látjuk a Bibliában. Az ember távolodik, ott akarja hagyni, nem foglalkozik vele, nem számol vele, akkor az Isten is távolodik. De ha az ember közeledni akar, és bűnbánó, és alázatos, és egyáltalán számol az Istennel, egyáltalán fontos neki az, hogy Isten mit akar vele, akkor az Isten ugyanúgy közeledni fog az emberhez, mint hogy az ember közeledik ő hozzá. Szóval ennyiben talán előrébb vagyunk, és hogyha ennyit megértünk, akkor szerintem már ezt az igét értjük, hogy közeledjünk az Úrhoz, mert akkor ő is közel lesz hozzánk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy az igédben ma is megszólítasz bennünket. Megvalljuk előtted, hogy mi olyan sokszor eltávolodunk tőled, saját gondolataink, útjaink és döntéseink visznek messzebb tőled. Amikor pedig a távolságot érezzük, akkor sötétebbnek látjuk az utunkat. Segíts felismernünk ilyenkor, hogy te akkor sem mondtál le rólunk. A hűséged és a szövetséged végtelen. Adj nekünk alázatot a bűnbánathoz, bátorságot ahhoz, hogy újra és újra visszatérjünk hozzád. Köszönjük, hogy a te hűséged nem olyan ingatag, mint a mi szívünk. Hegyek meginokhatnak, de a te irgalmad megmarad. Taníts bennünket úgy élni, hogy keressük a te közelségedet, és ne akarjunk nélküled járni. És amikor nem értjük az útjaidat, adj hitet ahhoz, hogy mégis rád bízzuk magunkat. Jézus Krisztusért kérünk, őrizd meg életünket a te békességedben. Ámen. Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.